Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és én is hozom az Encsi gyülekezetnek a köszöntését. Ma délelőtt Isten igéjét, Sámuel első könyve, második fejezet első versétől fogom olvasni. Sámuel próféta első könyve, második fejezet első 10 versét. Fönnállva hallgassuk meg az Isten igéjét. Sámuel első könyve, második fejezet, első versétől. Akkor így imádkozott Anna. Örvendez szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr, felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek úgy sokat büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedő szó, hiszen minden tudó Isten az Úr, és a tetteket ő méri le. A hűsök így összetörik, de az elesetteket erő övezze fel. A jól lakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhoz onnét. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és fölmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt. Leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az Úréi a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget. Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Összetörnek, akik az Úrral szállnak perbe, mennydörög ellenük az égben. Megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Drága Istenem, kérlek azért, hogy ezeken az igéken keresztül, Anna szavain keresztül szólj hozzánk ma délelőtt. Szeretnék, Uram, tiszta, szent eszköz lenni a kezedben, akin keresztül csak az az üzenet folyik át, amit te akarsz. Nem akarok se elvenni, se hozzátenni. Köszönöm ezt neked az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Talán ti magatok is voltatok már olyan helyzetben, hogy úgy elcsodálkoztatok, hogy néha nagyon egyszerű embereken keresztül milyen szép, mély dolgok, mély bölcsességek tudnak elhangozni. Sokszor volt ilyen meglepetésben részem. Volt olyan valaki, aki olyan szépen és olyan különleges bölcsességgel beszélt az élet dolgairól. Aztán úgy menet közben kiderült, hogy ezeket ő nem innen-onnan olvasta, hiszen alig tudott olvasni, hanem ezeket meglátta a világban, forgatta a szívében, és lett erről egy véleménye, lett erről egy gondolata, egy látása, sőt nem csak egy, hanem több is. Aztán akikkel megosztotta ezt, azok elcsodálkoztak. Honnan van ez a bölcsesség, honnan van ez a szépség, honnan van ez a mélység. És ugyanígy elgondolkodhatunk Annának hálaénekén, prófétai énekén, aki, hogyha olvassuk, egyszer látjuk azt a szépséget, mint egy igazi költő. De a szépség mellett ott van a mélység, a teológiai mélység, mondjam így, az a mélység, ami az ember rácsodálkozik, hogy hát még ma is ritka, úgymond egy hétköznapi hívő életében ez a mélység, hát akkor abban az időben, egy asszonynak az életében, ez asszonynak a gondolkodásában hogyan születtek és hogyan fogalmazódhattak meg ilyen gondolatok. És tévedünk, amikor azt mondjuk, hogy hát hol tanulhatta ezt? Ezt nem lehet megtanulni. Inkább azt szoktam megkérdezni ilyenkor, hogy mi az, amin keresztül mehetett, akár ez az asszony, hogy idáig eljutott, hogy ilyen mély dolgokat ilyen gyönyörűen tud megfogalmazni, és egyszerűen évezredek múltán is érződik és magával ragad ezeknek a gondolatoknak az ereje. Mi az, ami vele történhetett? És lehet, hogy könnyű rá adni a választ, hogy hát igen, megtörtént vele az a csoda, hogy az életében egy nagyon fajsúlyos helyzet, a gyermektelenségnek a helyzete megoldódott, és Isten válaszolt az ő imájára, és csodát élt már át ez az asszony. És tudjátok, nagyon sokszor úgy érzem, hogy így kezeljük az Isten válaszait, hogy megoldódott egy problémánk, megkaptunk egy választ. És ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, de olyan tapasztalatom van, amikor megoldódik egy probléma, mint a mesebeli sárkánynak, ha levágják az egyik fejét, jön rögtön helyette kettő. Ha megkapok egy választ, akkor jön két új kérdés, amire de jó lenne újra és újra megkapni ezt a választ. Anna megkapta az anyaságnak a csodáját. Sokáig küzdött ezért. Sok keserűségen ment keresztül, és az Isten igéje nem titkolja ezt a keserűséget, ezt a fájdalmat, amit ő elszenvedett, mindazt, ahogyan a saját lelki problémáival küzdött, de ahogyan a saját családjában, hiszen a férjének volt egy másik felesége, és ennek a másik feleségnek nagyon könnyen megszülettek a gyermekei, hogy ettől a másik feleségtől is rengeteg bántást kapott. Külső és belső fájdalom egyaránt. Külső és belső bántás egyaránt. És könnyen mondhatnánk azt, hogy igen, ezt az asszonyt most megváltoztatta ez a csoda. Megszületett a fia, és megváltozott az élete. De hogyha ismerjük az ő történetét, akkor érdemes azt végig gondolni, hogy Annának nem akkor változott meg az élete, amikor megszületett az ő fia. Nem akkor tűnt el a keserűség a szívéből és az örömtelenség, amikor megszületett Sámuel, hanem akkor, amikor egy ünnepen, ahová rendszeresen följárt, talán életében először tudott olyan mélyen, olyan erőteljesen könyörögni, hogy a rajta lévő teher ebben a könyörgésben, ebben az imádságban, amin még éli, a főpap is megdöbbent, hiszen ő nem szokott valószínű ilyeneket látni, nem is tudta hová tenni ezt a helyzetet. Azt hitte, hogy Anna részeg, és Anna elmondta, hogy a szívemet öntöttem ki az Úr előtt. És akkor Éli valamit megértett. Megértett ebből a mély kapcsolatból, ami lehet, hogy közte is az Úr között is fönnállt, vagy sokáig fönnállt, aztán most már ellaposodott, de valamit megértett és megáldotta ezt az asszonyt, és ezt olvassuk Sámuel könyve első fejezet 18. versében. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Ott dőlt el Anna életében a változás. Amikor az életében először sikerült az őt nyomasztó, keserű, fájdalmas, hosszú idő óta hordozott terhet végre teljes mértékben átadni az örökkévaló Istennek. És ez volt az a pont. Fölépült egy különleges kapcsolat, egy különleges bizalom közte és az élő Isten között. És valami nagy csoda történik, hogy Anna úgy érzi, hogy az ő ügye ettől a pillanattól kezdve már teljes mértékben Isten ügye. Valószínűleg előtte is így volt, de Anna most érezte meg, és most értette meg. Mi manapság nagyon sokat beszélünk arról, hogy fontos és jó lenne az, hogyha az Isten ügye a mi ügyünk is lenne, az Isten gondolatai a mi gondolataink is lennének, az Isten céljai a mi céljaink is lennének, és mi is végig akarjuk azt vinni, és be akarjuk ezt tölteni. De tudjátok, egy szövetségi kapcsolatban, testvérek, egy szövetségi kapcsolatban, és még akkor is, hogyha az egyik oldalon a mindenható Isten van, a másik oldalon meg a pőszemnyi ember, ezek közösek. És igen, akarja Isten, hogy az ő ügye a mi ügyünk is legyen. És mi azzal a szabadsággal élhetünk ebben a kapcsolatban, hogy közben a mi ügyünk Isten ügyévé is válik. Ő az, aki küzd értünk. Persze nagyon-nagyon fontos az, hogy a részünkről ez a kapcsolat, ez ne csupán arról szóljon, hogy mindig várjuk a megoldásokat, mindig várjuk az Istentől való csodákat, válaszokat, mert mindig van kérésünk, és hogy az előbb említettem, ha egynek vége is beteljesedik, jön helyette kettő. Hogy valami többről szól ez a mély kapcsolat. Szól ebben a kapcsolatban a növekedésről, ami Anna életében akkor indult el erőteljesen, amikor végleg ki tudta önteni az ő szívét az Úr előtt. Anna előtte is járt az ünnepekre, a családjával együtt. Előtte is teljesítette a kötelességét, bemutatta az áldozatot, részt vett az áldozatot követő lakomákon, hiszen ez az első fejezetben ez nyilvánvaló válik, de semmi öröme nem volt ebben az ünnepben. Semmi öröme nem volt abban, hogy ő ennek az egésznek a részese, teljesítette a kötelességét, de nem volt szabad az örömre, nem volt szabad a reménységre. És olyan különleges, és újra aláhúzom, mielőtt Sámuel megszületett, Anna életében ez a dolog, ez megoldásra jutott. Valamit nagyon-nagyon mélyen megértett. Aztán megértette azt, hogy ez a születendő gyermek az Úrnak, a gyermek az Úrnak az ajándéka, és ő az első pillanattól kezdve úgy döntött, és úgy is készült rá, hogy ő ezt vissza fogja adni az Úrnak, nem képletes módon, ő akkor ott valóságosan vissza akarta adni az Úrnak, és vissza is adta az Úrnak. És tudjátok, azt olvassuk, hogy jó néhány évig utána ő nem ment fel az ünnepekre, de mégis ünnepelt. Nem vett részt, úgy tűnik, az áldozatok bemutatásán, a családi ünnepségeken, otthon maradt. Otthon maradt és ünnepelt, mert valami alapvetően megváltozott benne. És amikor eljött az idő, akkor vitte Éli főpaphoz Sámuelt, a gyermeket, akit ajándékként kapott. Nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy valakik nagyon mély kihívásokban voltak, nagyon vágytak hosszú időn keresztül arra, hogy Isten válaszoljon az ő számukra, hogy áldást adjon az ő életükre, akár gyermekáldást az ő életükre, és sokan sokféle fogadalmat tettek. Én sokszor elmondtam, hogy nem muszáj fogadalmat tenni. Elég az, hogyha esetleg azt mondjátok, hogy ha megkapjuk a gyermeket, akkor őt Isten félelmében akarjuk fölnevelni. Nem muszáj fogadalmakat tenni. Sokan megtették, és amikor jött a válasz, akkor az úgy annyiba maradt. Nem teljesítették. Egy ismerősömmel történt, közel 20 esztendővel ezelőtt megvásárolta álmai autóját, egy terepjárót több mint 10 millió forintért, és hát roppantul élvezte ezt. Aztán az első hosszabb útjuk Erdélybe vezetett, és ott egy meredek dombon mentek fölfele, és valahogy az autó megcsúszott, és 12-szer gördült át a tetején, úgyhogy egy borotva éres vadásztőr tok nélkül is ott volt az autóban, és amikor megálltak a bukfencezésből, akkor kiderült, hogy az egész család néhány kisebb sérülésen kívül megúszta ezt a balesetet úgy, hogy ennek az autónak egyetlen egy ép karosszéria ereme nem maradt. És hát ez egy mélyütés volt az ő számára, de aztán, ha már ott voltak Erdélybe, ott volt a környéken, erdőszélen, egy kis fatemplom, elmentek, beszélt a plébánossal, hát ő azért jött, hogy szeretne hálát adni. Hát miért szeretne hálát adni? Hát azért, mert totál károsra tört az autó, de mi életben maradtunk, sőt, semmi komoly problémánk nem történt. És elmondta a plébános úr, hogy tudja, hányan jönnek ide azért, hogy kérjék tőlem azt, hogy imádkozzak ezért, azért, amazért. Aztán jóval kevesebben, de vannak, akik visszajönnek, hogy adjunk hálát azért, mert megkapták, amiért a plébános úr is imádkozott, meg ők is imádkoztak. De akik egy ilyen mély veszteség után jönnek, hát az ritka, mint a fehér holló. Anna nem veszteséget szenvedett el, hanem valami különleges dologban volt része. Föltehetnénk a kérdést, és én is sokszor megkérdezem magamtól, hogy hát hogyan lehetett, hogy egy ilyen prófétai éneket Anna el tudott ott mondani, imádkozni, rögtönzött? Tudjátok, szerintem nem rögtönzött. Az alatt, az évek alatt, amíg ő otthon volt a fiával, ezelőtt az időszak alatt formálódott benne sok minden az Istennel való kapcsolatában. Formálódott, megértett igazságokat, megértett nagyon mély dolgokat, megértette azt, hogy hogyan is működik ez az egész világ, és még az is lehet, hogy ezeket a gondolatokat leírta önmaga számára, aztán úgy menet közben újabb ismeretek, újabb megtapasztalások jöhettek, és ezeket újra és újra hozzáfűzte, újra és újra végig gondolta. És egy különleges üzenet az, amit olvasunk, ami ennek a formálódásnak és megtapasztalásnak a gyümölcse és következménye, ami még ma is képes hatni az életünkre, ahogyan Anna beleírta a saját szegénységét ebbe az énekbe, beleírta a saját kiszolgáltatott állapotát, a saját fájdalmát, azt, hogy sokszor várt irgalomra, szeretetre, segítségre, bátorításra, de nem kapta meg azoktól sem, akik ezt megadhatták volna, bár a férje szorosan ott állt mellette, de a férjének ez a másik felesége, ez testi módon nagyon-nagyon erős volt, és nagy gyötrelmet tudott Annának okozni, és Anna beleírta ezt a fájdalmat ebbe a versbe, és miközben ezt írogatta, miközben ezen újra és újra gondolkodott, közben megtörtént vele az a csoda, hogy felnőtt lelkileg, felnőtt szellemileg. Nem csak a másik asszony fölé, hanem egy csomó dolgot, amit lehet, hogy akkor nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem értettek meg a legtöbben, Anna megértette. És az a néma, keserű száj, ami sok éven keresztül ott volt Annában, szabaddá lett, megtisztult, és egy dicsőítő szájjá formálódott. Óriási csoda. Mit mondott az első ilyen dolog? Csak néhány aprót szeretnék kiemelni. Az Úr a kőszikla. Hogy amit az Úr mond, arra lehet építeni azonnal. Azonnal lehet arra építeni, amit Isten mond. Ez nem olyan, mint amikor kiöntünk egy háznak az alapját, és a régi időkben 28 napot kellett várni, hogy rá lehessen építeni. Mert annyi volt a betonnak a kötési ideje. És addig kellett locsolni, kellett gondozni, és majd utána lehetett ráépíteni. Amit az Úr mond, arra azonnal lehet építeni. És ott ebben a nagy találkozásban Anna, mikor megértette ezt, azonnal ráépített az Úrra. És megértette azt, hogy ez a kőszikla, ez nem most Sámuel születésekor lett kőszikla, hanem ez kőszikla volt, ez az Úr kőszikla volt, mielőtt még nem született meg az ő gyermeke, mielőtt ő még keserűségben és fájdalomban ért. Az Úr már akkor is kőszikla volt. Már akkor is lehetett volna ráépíteni. Már akkor is oda lehetett volna hozzáfordulni. De valamiért a fájdalom és a keserűség nagyobb volt, és Anna ezt nem tudta akkor ott megtenni. És felismerte azt, hogy, hogy Isten képes bármit, bárhol, bármikor elvégezni. Hogy lehet építeni az ő szavára, lehet építeni az ő tetteire, lehet építeni az ő kijelentésére. Beszél arról, hogy ne kérkedjetek, szátokat ne hagyja el ilyen szó. Senki és semmi nem képes helyettesíteni a mi Urunkat. Láttam sok kősziklának vélt személyt, akit elkoptatott néha az idő, néha egy-egy bűn, és kiderült, hogy nem kőszikla. De jó, hogy nem építettem rá. De jó, hogy nem úgy néztem, mint magát az élő Istent nézhetem. A legkülönbek is képesek megfáradni, és az Isten igéje azt mondja ott Ézsaiásnál, de megújulhat az erejük, de sajnos vannak olyanok, akiknek nem újul meg az erejük. Pedig előtte kősziklák voltak. Senki ne kérkedjen, és ne emberek kérkedésére próbáljunk bármit is felépíteni. Súlyos következményei lehetnek. Isten a kőszikla, rajta áll és bukik minden. A mélységben lévők felemelkednek, a magasságban és gőgben élők összeomolhatnak. Az elesetteket erő vezi föl, az erősek elkullognak. Mindenben ott van Istennek a keze. És Anna odáig eljut, hogy az örökkévaló Isten az, aki sírba visz és megelevenít. Egészen a föltámasztásnak, a föltámadásnak a gondolatait olvasom ki itt az Isten igéjéből. Abban az időben, amikor ez ott Izrael életében sem volt olyan természetes, hogy idáig eljutni az ő gondolkodásukban. De Anna még ide is el tudott jutni, még ezt is meg tudta érteni, mondjam így alázattal, hogy szinte újszövetségi lelkület, lélek volt benne. És végül Anna a saját személyes sorsában meglát két nagyon fontos területet, nagyon fontos dolgot. Egyrészt az, hogy az ő személyes sorsa, az ő útja és az ő szabadulása, az mások számára is, akik hasonló helyzetben vannak, mint ő, példa lehet, hogy mások is szerte a világban, időtől és tértől függetlenül átélhetik ugyanezt a csodát, ahogyan ő átélte a megalázottságból való fölemelkedést, átélte az ellenfelei nyelve elől való szabadulást, átélte a megalázottságot, de nem csak ő élheti át ezt, hanem átélheti mindenki, aki hasonló helyzetben van, férfiak és nők, gyermekek és bárki, átélheti ugyanezt, végigjárhatja ugyanezt az utat. És Anna tudja azt, hogy aki végigjárja ugyanezt az utat, ugyanazt fogja átélni, mint ő. Hogy a kőszikla Isten megszabadítja. És ezzel bátorítást és reményt önt mindazokba, akik később hallanak vagy olvassák az ő történetét, és olvassák az ő életét, és az énekét. És benne van még egy másik nagyon fontos dolog, az ő népének a sorsa is, Izraelnek a sorsa. Izrael a báványimádó nemzetek között él, és most éppen nincs a csúcson, és a körülötte lévő nemzetek, nek van kiszolgáltatva. És ezek közül abban az időben a legfontosabb nép, nemzet, a filiszteusok voltak, akik föléjük kerekedtek, akik felé ez a nemzet, Izrael népe kiszolgáltatott volt. És Anna megértette azt, hogy ahogyan az ő személyes életében elhozta a kőszikla Isten a szabadítást, úgy elhozhatja az ő népének az életében is ugyanezt a szabadítást. ha ez a nép végigjárja ugyanezt az utat, ha megalázza magát, ha rá tudja bízni magát az élő Istenre, ha ki tudja önteni a szívét, és később, ahogyan pont az ő fián keresztül, Sámuelen keresztül, meg az ő szolgálatán keresztül láthatjuk, pontosan ez volt Izrael népének a szabadulásának az alapja, amit Anna itt még csak hitben, egy prófétai reménységgel látott. Ez volt a nép szabadulásának az alapja. Anna látta a végső győzelmet, mert átélte a saját életében ezt a végső győzelmet, látta a népének az életében is ezt a végső győzelmet. És tudjátok, szerintem valahol prófétai módon látta a ma élő emberek életében is ezt a végső győzelmet. Hogy az Úr a kőszikla, és lehetünk bármennyire megkeseredettek, elesettek, mélységben lévők, rossz döntéseket hozók, van szabadulás. Van megoldás. És nem biztos, hogy ez a szabadulás és ez a megoldás és ez a helyreállás akkor kezdődik el, amikor jön a csoda, hanem már akkor elkezdődhet, amikor ezt megértjük, és a mi terheinket őszintén rá tudjuk helyezni Jézus Krisztusra. Nem úgy, hogy aztán visszavesszük, nem úgy, hogy aztán egy részét odaadjuk, egy másik részét cipeljük, hanem ahogyan Anna tette ott a Szent Sátorban. Rátette, és messze volt még a csoda, de ő úgy állt föl, és úgy ment el a Szent Sátorból, hogy tudta, itt a megoldás. Itt a megoldás. És ha, úgy gondolom, ha nem lett volna ez a megoldás, hogy megszületik Sámuel, Anna akkor is egy boldog asszony lett volna. Mert nem a csoda hozta a megoldást, hanem az Istenre való önmagát, Istenre való rábízást, ahogyan rábízta magát az élő Istenre. Ez hozta az ő csodát, ez volt az ő végleges állapota. Isten áldjon meg, kedves testvéreim, jelentsen bátorítást Annának az élete, és Annának az éneke mindannyiunk számára. Amen.